Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Beiktatták hivatalába Donald Trumpot. Az új amerikai elnök a Capital One Arena sportcsarnokban összegyűlt tömeg előtt többek között azt mondta, első intézkedései között szigorítja majd a határvédelmet, valamint azt ígérte, visszaveszi az ország területe feletti teljes ellenőrzést, de beszélt a gazdasági növekedés elsőbbrendűségéről a környezetvédelemmel szemben, valamint a radikális baloldali woke ideológia eltávolításáról az iskolákból és a hadseregből. Magyarország kormánya a Facebook oldalán közölte, hamarosan ismét lesz Donald Trump-Orbán Viktor találkozó, de konkrét időpontot és helyszínt nem írtak. Ferenc pápa jó kívánságait fejezte ki Donald Trumpnak a washingtoni elnöki beiktatás előtt. A Szentatya azt írta, imádkozni fog azért, hogy Isten bölcsességet, erőt és támogatást adjon Trumpnak az elnöki hivatal betöltése alatt. Kívánom, hogy az elnökség alatt az amerikai nép felvirágozzon, és mindig egy igazságosabb társadalom építésére törekedjen, ahol nincs helye a gyűlöletnek, a diszkriminációnak vagy a kirekesztésnek, írta a pápa. Oroszország kész az ukrajnai konfliktus rendezésére Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépő kormányzatával, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács moszkvai tanácskozásán. Putyin gratulált Trumpnak az elnökválasztáson elért győzelméhez és hangsúlyozta a hosszú távú béke megteremtésének fontosságát Ukrajnában. Az előző félévi magyar soros uniós elnökséget értékelte Orbán Viktor egy budapesti konferencián. A miniszterelnök azt mondta, sokan és sokat dolgoztak a sikerért. Arról is beszélt, ebben a fél évben a Patrióták frakció az Európai Parlamentben, és Donald Trump az elnöké választásával Amerikában megkezdte a nyugati világ átalakítását. Arról szólt, egy új geopolitikai átalakulás zajlik, ennek egyik része Ukrajna NATO tagságának megakadályozása, valamint Grönland és Kanada helyzete is Amerika viszonylatában. A nagyhatalmi felkészülés második terepe a gazdaság, mondta, hozzátéve, hogy Kínában most állnak át a magas high-tech iparágokra. Az EU-nak ki kellene józanodnia, de a ráívás állapotában van, fogalmazotta a kormányfő azzal folytatva, nem békét, hanem háborút akar, nem megfizethető energiárakat, hanem zöld politikát, nem határvédelmet, hanem migránsokat. Szólt arról is, hogy minden balkáni országot közelebb hoztak az Unióhoz, valamint Románia és Bulgária csatlakozott a schengeni térséghez. Orbán Viktor beszélt a gazdasági semlegesség politikájáról is, amely nálunk a jövő sikereinek alapja lehet, miközben az Európai Unió elszigetelte magát Donald Trumptól, Oroszországtól, Kínától és Afrikától is, ha pedig ez így megy tovább, akkor az EU lesz a legnagyobb vesztese az új világrendnek. Megjegyezte, hogy idén a magyar gazdaság növekedése a duplája lehet az uniós átlagnak. Európában a valódi jobboldali alternatíva először a magyar elnökség idején mutatta meg magát, mondta az Európai Uniós ügyek minisztere a Sikeres Magyar Elnökség 2024 esély az Európai Uniónak című konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a rendszer megdöntéséhez egy rendszeren kívülről érkező erős politikai impulzusra van szükség. Csütörtökön indul a Demján Sándor 1+1 kis- és középvállalkozás beruházás élénkítő támogatási program, emlékeztetett Szabados Sihárt. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elmondta, erre az elmúlt 5 hétben több mint 6500 vállalkozó regisztrált már, ez is mutatja, hogy a vállalkozásoknak szándékukban áll beruházást indítani, új eszközöket beszerezni, és ebben szeretnék őket támogatni. A kormány új 1,5 milliárd forintos támogatási programot indít a KKV-k számára annak érdekében, hogy az elbocsátott dolgozók egyetlen napot se töltsenek munkanélkül, jelentette be Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár ismertetése szerint erre július 31-ig lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Továbbra is borult lesz az ég, párás a levegő, növekszik a csapadékhajlam, húszalingúzás, szitálás, ónos szitálás, de ónos eső is várható, utóbbi főleg a Duna-Tisza közén, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban és aztán napközben is -3 és -1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink, hamarosan ökumenikus imaórát közvetítünk felvételről az Egri Református templomból. Igét olvas Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, igét hirdet Tóth Imre református lelkész.
Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, a Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki megáld minket minden lelki áldással itt a földön és a mennyekben. Amen. Amen. Kegyelem nektek is, békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a 264. református énekünket énekeljük, az első verset fennállva, és aztán leülve folytassuk a második és harmadik versek éneklésével. 264. dicséretünket tehát, az első verset fennállva, és azután leülve a második, harmadik verseket. Kedves ünneplő gyülekezet, nagy szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Erős vár a mi Istenünk. Áldjon meg az Úr, és áldás békesség, Istené a dicsőség. Nagy szeretettel köszöntöm főtisztelendő urakat, Vizi János rektor urat, aki ma az Isten igéjét fogja tolmácsolni a számunkra. Szeretettel köszöntöm dr. Csizmadia István kanonok urat. Szeretettel köszöntöm Lóci Tamás spirituális urat. Köszöntöm szeretettel körünkben Demkó Balázs görögkatolikus parókus lelkipásztort. Szeretettel köszöntöm főtiszteletű Kakuk Ferenc plébános urat, azzal a kis közösséggel, akikkel jöttek kápolnáról. Szeretettel köszöntöm mindnyájukat. És szeretettel köszöntöm Kovács Csaba papnövendék testvérünket, aki itt van, és jelenlétével bizonyítja, hogy mennyire érdekli őt az ügy, az egyház ügye. Nagy szeretettel köszöntöm őt is. Valamint szeretettel köszöntöm Ferencfi Zoltán nyugalmazott református lelkipásztort is feleségével együtt. Váci Kálmán rektor helyettes urat az egyetemről, és Olá István vicekapitány urat, kedves római katolikus, görög katolikus, evangélikus, baptista és református testvéreket, vagy ha más felekezetből is jött valaki, nagy szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat. 2025 ökumenikus hetében, amikor elkezdjük ezt az ökumenikus hetet, ezt a sorozatot. És szeretettel köszöntöm természetesen végül, de nem utolsó sorban a Szent István Rádió kedves hallgatóit és a Szent István Rádió munkatársait. Kedves testvérek, a 2025-i imahétnek az anyagát a boszéi monasztikus szerzetesi közösség állította össze. Észak-Itáliában, Észak-Olaszországban működik ez a kedves kis közösség. Meg kell vallanom, hogy én nem sokat tudtam róluk. Számomra is újdonság volt róluk olvasni, és különösen megfogott engem az a tény, hogy komoly munkával tartják fönn magukat, mint ahogy általában a szerzetesi rendek, de ők is. Gyümölcsös kertjük van, veteményes kertjük van, aztán különféle műhelyekben munkálkodnak, ikonfestéssel vagy más dolgokkal foglalatoskodnak, asztalos műhelyeikben, nyomdájuk van, és a munka mellett természetesen a lelkiség, az Isten ügyének a szeretete meghatározza ezt a kedves közösséget. Napi háromszor csöndesednek el, úgy meg is álltam egy pillanatra, hogy milyen nagyszerű dolog ez. Napi háromszor elcsöndesednek, és foglalkoznak Isten dolgaival. És ők, amikor összeállították ezt a programfüzetet erre a mostani hétre, akkor egy nagyon fontos dolgot találtak, és pedig azt, hogy legyen ennek a hétnek a mottója a hit tulajdonképpen. Hiszünk-e? Hisszük-e mindazokat, amelyek a Szentírásban megirattak? És a Nicea konstantinápolyi hitvalláshoz tértek vissza, amely 325-ben volt, Krisztus után 325-ben. 1700 éves évfordulóját ünnepeljük a Nicea konstantinápolyi hitvallásnak. Nagy Konstantinus császár nevében történt mindez, a kereszténység államvallássá lett, és ez a hitvallás meghatározó számunkra, protestánsok számára is, mi is ismerjük, és egyet is értünk annak tartalmával. Tehát ezt az ősi hitvallást járjuk körül ezen a héten. Hiszünk-e? Ez a nagy kérdés. és egy olyan igét kaptunk mottóként a János evangéliumából, a 11. fejezetből, Lázár föltámasztásának a történetéből, amelyben ugyancsak elhangzik ez a kérdés, hogy hiszed-e. Úgyhogy szeretettel kérem Demkó Balázs parókus lelkipásztor testvéremet, hogy jöjjön ide az úrasztalához, és olvassa föl mindnyájunk számára ezt a csodálatos igét, ezt a mottót. A János evangélium a 11. fejezetéből, a 17. verstől a 27. versig.
Kedves gyülekezet, az evangéliumot olvassuk fel, álljunk fel hozzá. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamnyira, és a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt mondta neki: feltámad a te testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Ekkor Jézus azt mondta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Ez az Isten igéje. Köszönöm.
Kedves testvérek, jöjjetek és imádkozzunk. Egy-egy imádságos rész után megállok, és kérem, hogy együtt mondjuk majd: Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmez. Urunk Istenünk, összes léleknek teremtője és gondviselője, aki megsokasítod a föld népeit, hadd tudja meg minden nemzet, hogy egyedül te vagy az Isten, és Jézus Krisztus a te szolgád, mi pedig a te néped és legelőd nyája vagyunk. Urunk, irgalmazz, Krisztus, kegyelmezz! Kérünk téged, uralkodónk, legyél hát segítőnk és oltalmazónk. A közülünk a szorongattatásban levőket szabadítsd meg, a megalázotthoz legyél könyörületes, és tekints le az ínségesekre. Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmezz! Uram, ki hűséges vagy minden nemzedéken át, igazságos az ítéleteidben, irgalmas és könyörületes, bocsásd meg törvényszegéseinket, tegyél tisztává minket igazságot tisztításával, irányítsd lépteinket az igazságosságban és abban, ami méltányos. Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmezz! Uralkodónk, mutasd meg arcodat felettünk, hogy békességben a jót tegyük. Adj békességet, egyetértés nekünk és mindenkinek, akik ezt a földet lakják. Adj bölcsességet és értelmet földi elöljáróinknak és kormányzóinknak, hogy békességben és egyszerűségben, istenfélő módon használják a tőled kapott hatalmat. Uram, irgalmaz, Krisztus, kegyelmez. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és szeretettel kérem Lóczi Tamás, lelkipásztor testvéremet, hogy az Ószövetségi olvasmányt Mózes 5. könyvéből a 6. rész, 4-től a 9. versig terjedő részt olvassa fel.
Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra.
A 131. Zsoltárból olvasok egy részletet, és ennek a Zsoltár résznek a következtében együtt mondjuk: bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most az én lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Amen. Szeretettel kérem Kakukk Ferenc plébános urat, az 1 Péter levél 1. rész 3. versétől a 9. versig tartó részét olvassa föl.
Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való föltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.
Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége határtalan. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Kedves testvérek, most Csizmadia István kanonok urat kérem egy újabb evangéliumi olvasmány fölolvasására, János evangéliuma 20. fejezetéből a 24. verstől a 29. versig terjedő részt kérem.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szögek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szögek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük, bár az ajtók zárva voltak. Bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel láttál engem, hiszel, boldogok, akik pedig nem látnak és hisznek. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket. És a bosszéi testvérek rendelése, ajánlása szerint most néhány perc csendességben legyünk, vigyük gondolatainkat csöndben a mindjuk el.
Krisztusban, kedves jó testvérek, idei ökumenikus imahetünknek az alapigéje, ahogy a számunkra vezérfonálnak megadták a János evangéliumából, a Lázár föltámasztásából, jól történetéből jól ismert, elhangzott kérdés: hiszed-e ezt? Az Úr Jézus teszi fel ezt a kérdést Mártának. Azt mondja: én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, az örök él, nem hal meg sohasem. Efelől érdeklődik: tud-e hinni abban, hogy van a halál után élet? Hogy van föltámadás? Nem kis dolog ez. Ember ésszel szinte fölfoghatatlan. Valami a halál után. Amikor látjuk, hogy ez a földi élet mulandó, amikor megtapasztaltuk, hogy milyen fájdalmas elveszíteni szeretteinket, elkísérni őket utolsó útjukra, eltemetni őket. És jön valaki, aki azt mondja, hogy ez nem a vég, hogy örök életed van, hogy a halál után is van valami. Tudsz ebben hinni? Mert ha igen, az egész életedet megváltoztatja. Teljesen máshogy fogod élni ezt a földi életet is. De az, hogy idáig eljussunk, és egyáltalán ezt a kérdést föltegyük és válaszoljunk rá, hogy a halál után van-e élet, kicsit elmélkednünk kell azon is, hogy mi van a halál előtt. Hiszen nem csak egy ilyen fő igét kaptunk erre az ima hétre, hogy hiszed-e ezt, hanem minden egyes napra kaptunk egy témát is, és a mai napnak a témája az a teremtett világ, mint Isten műve. Az, hogy én tudjak hinni abban, hogy van a halál után valami, az azon is múlik, hogy én mit hiszek erről a földi életről. Arról a világról, amelybe beleszülettem, amely körülvesz engem. Mit hiszek róla? Hiszen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nincs más, csak az anyag. Minden, ami itt körbevesz bennünket, az csupán a véletlen műve. A nagyszámok törvény alapján ilyen-olyan atomi részecskék így meg úgy kapcsolódtak, rendeződtek, Hát aztán hip-hop csak úgy véletlenül. Valahol a sok-sok galaxis közül az egyiken, valamely naprendszerben, itt a miénkben, a naptól a harmadik bolygón, hát csak úgy véletlenül megjelent az élet. De ennyi, ahogy megjelent, majd úgy el is tűnik. De mi keresztények hiszük azt, hogy nem a véletlen művei vagyunk. Ez a világ nem a véletlen műve, hanem hiszük azt, és kimerjük mondani, hogy az Isten teremtette. Hogy miért nem tudnak hinni sokan ebben? Sokféle emberrel beszélgettem, néhány ilyen okot, indokot szeretnék megemlíteni. Miért nem tudnak hinni a teremtő Istenben? Az egyik, a legklasszikusabb, az a fajta hitetlen, aki azt mondja, hogy hát ez tudománytalan, amit a Szentírás leír. Sokan mondják, kézbe vettem a Bibliát, elkezdtem olvasni, és az első oldal után én letettem. Milyen butaság. Mi az, hogy 6 nap alatt teremtette Isten? Hát atya, maga nem halad a korral? Nem járt iskolába? Nem tudja, hogy 14 milliárd évvel ezelőtt körülbelül volt az ősrobbanás? Nem tudja azt, hogy a mi naprendszerünk körülbelül olyan 4 milliárd éves? És itt van ez az ózsdi szöveggyűjtemény, amit úgy hívja maguk, hogy Biblia, ez meg azt mondja, hogy 6 nap alatt. Hát biztos, hogy olyan butaságokat mond. De kérdezem tőle, hogy hát akkor mit mond a tudomány, tessék már elmesélni. Akkor hogy lett az élet? Hát ahogy mondtam, atya, tudja, hát itt a csillagok, a bolygók, aztán itt a földön megjelent a víz, az ősóceánok, abban megjelent az élet, az első kis egyszerű szerveződések, aztán a növényi világ, az élet elterjedt a szárazföldön is, és hát a végén ott lett az ember. No, ezt mondják a tudósok? Igen, igen. Mondom, milyen érdekes, mert én olvastam a Bibliát, és a Biblia is ezt mondja. Igen? Hát mondom, igen, most bocsássam meg azt a néhány több ezer évvel ezelőtti szent írónak, hogy ő még nem tudott olyan tudományosan fogalmazni, mint a tudósaink. De a Biblia is ezt mondja, először az égi testek. Aztán ott a vizek, a vizekben az élet, a növények, az állatok, és a végén az ember. Na, mi is ezt tanítjuk. Na, ne felejts el, a Biblia az a hitnek a könyve. Nem tagadjuk a tudománynak a felfedezéseit. Nem? Hát nem. Mondom, ez egy milyen, nem tudom, milyen szembeállás, amit generálnak a hit és a tudomány között. De egy hívő ember nyugodtan elfogadhatja a tudománynak is az állításait, sőt, vegye figyelembe, hogy minél jobban belemélyed a tudományba, annál csodálatosabb dolgokat fog felfedezni, annál csodálatosabb dolgokra fog rájönni az ember, és rá fog jönni, hogy ez a véletlennek nem lehet a műve. Igazi nagy tudósok szinte kivétel nélkül hívő emberek voltak, mert látták a rendet és a szépséget ebben a teremtett világban, hogy ez csak úgy magától nem jöhetett létre. Ott szokott lenni a második ellenvetés is, ha már leküzdöttük itt a hit meg a tudomány szembeállítását. Vannak azok a testvéreink is, akik azt mondják, hogy ők azért nem tudnak hinni, mert szétnézek ebben a világban, és látják, hogy mennyi gond, baj, probléma van, tombol a gonosz, háborúk, mindenféle sorscsapások, széthullott családok, killódás. Én nem hiszek, hogy van egy jó Isten. Ha lenne, akkor nem engedné meg, hogy ez legyen itt a világban. Miért nem tesz már valamit? És szoktam ezeknek mondani, hogy milyen érdekes. Szerintem a jó Isten is pont ugyanezt kérdezi tőled. Miért nem teszel már valamit? Itt van ez a világ, amit ajándékba kaptál. Rajtad múlik, hogy mit teszel vele. És a beszélgetésben el szoktunk odáig jutni, hogy ebben a világban, hogy a rossz jelen van, az nem az Istennek a hibája, nem az ő akarata, az abból fakad, hogy mi emberek fellázadtunk ellene. Világosan elmondta, hogy mik a szabályok az életre. És mi nem engedelmeskedtünk neki. Hátat fordítottunk, neki lázadókká váltunk, és a gonoszságaink és a bűneink megrontották azt a harmóniát, ami kezdetben fennállt, hiszen a Szentírás ezt írja, látta Isten, hogy jó. Isten mindent jónak teremtett. Semmi rosszat nem alkotott. Mi lettünk a lázadók, mi voltunk, akik elbuktunk. Megromlott a kapcsolat Isten és az ember között. Az emberek egymás közötti kapcsolata is sérült, hogy az ember és a természet harmóniája is bizony már nem olyan, mint régen és kezdetben. Mindegyik kapcsolatról lehetne beszélni, Isten és ember kapcsolatról, az emberek egymás közötti kapcsolatáról. A mai napunk témája a teremtett világ, mint Isten műve, talán kicsit adja, hogy megvizsgáljuk ezt a részt, az ember és a természet közötti kapcsolatot. Látjuk, hogy egy csodálatos világban élünk, és mégis olyan nehéz vigyázni rá. Kizsákmányoljuk, tönkretesszük, szemeteljük, kizsigereljük. Nem így kellene lennie. És vannak kezdeményezések, komoly szervezetek, természetvédők. Védjük meg, mentsük meg. És jól teszik, hogy ezt mondják. De a gonosz ide is beférkőzött, és nagyon sok természetvédő mozgalom a saját maga kis tanításába beleveszi azt, hogy igazából ahhoz, hogy megmentsük ezt a földet, a természetet, nem kellene embernek lennie. Vagy legalábbis nem ennyinek. Minek ennyi ember? Mondják ők. Hát pusztuljunk ki legalább a 90%-a, és akkor... Csak ezek mindig a másikra gondolnak, hogy mindig azt gondolják, hogy én életben maradok, te meg te pusztulj ki. Ahogy könnyebb lesz majd földanyának. Mert nem az emberek számával van baj. Tehát az univerzum, amit Isten teremtett, ez határtalan. Hány és hány bolygó van még? Hát ha nem háborúskodásra költötték volna azokat a rengeteg összegeket évszázadok óta, már ki tudja, hanyadik bolygón élhetnénk. Mert ez most csak egy ilyen zárójeles dolog. Tehát egy határtalan univerzumban nekem senki nem mondja azt, hogy kevés a hely, atya, tudja, túl sok az ember. Hát nem kevés a hely, ez egy határtalan univerzum. És még a Föld is, még ez az egyetlen Föld bolygó is sokkal több embert el tudna tartani. Nem 8 milliárdot, mint amennyien most vagyunk. 10 milliárd fölötti népességet is el tudna tartani. Jaj, atya, ne mondjam már! Csak szoktam mondani, hogy itt nem is mindig az a kérdés, hogy jól tudjuk-e lakatni a Föld szegényeit. Itt a nagy kérdés az, hogy jól tudjuk-e lakatni a Föld gazdagjait. Hát itt a fogyasztói társadalom. Ez a rákfenéje a dolognak. Én is beismerem, hogy valószínűleg két ember adagját megettem a mai napon. Oda kellene figyelnem. Túlfogyasztok. Olyan dolgokat vásárolok, én elismerem, amikre már nincs szükségem, de mégis az ember kívánja. Valahol jólétben élünk, valahol az a problémánk, hogy hány kilót kéne leadni, mert túlsúlyos vagyok, valahol meg éhen halnak. A mai napon is. Sok ezren. Hát ezen kellene változtatni. Átgondolni, hogy hogyan kellene ezt a földet, ezt a világot úgy élni, hogy mindenkinek egy alapjóléte jó lehessen. De semmiképpen sem az a megoldás, hogy írtsuk ki a fél emberiséget, mert minek. Könnyebb lesz majd földanyának. Hát nem ez a megoldás. Nagyon örülök azoknak a törekvéseknek, akik már nem is egyszerűen természetvédelemről beszélnek, hanem teremtésvédelemről beszélnek. Mennyivel többet mond ez a szó? Teremtésvédelem egyrészt már szóba benne van, hogy mi hisszük azt, hogy ez a világ ez egy teremtésnek a következménye, hogy van teremtője. És a teremtésben nem csak a fű, a virág, meg a aranyos kis cuki állatkák vannak benne, hanem az ember is. Mi az emberiséget is meg akarjuk védeni. A Ott van a másik dolog, talán harmadikként, amit még meg akarok említeni. Arra példát hozva, hogy miért nem tudnak hinni sokan. Ugye volt szó arról, hogy a hit és a tudomány szembeállítása. Volt itt szó arról, hogy a rossznak a jelenléte bizonytalanítja őket el abban, hogy Isten tényleg jó-e. És hát van ez a harmadik dolog, amit sokan felhoznak szintén példaként, hogy atya, én néha nézem azokat, akik azt mondják, hogy hisznek, akik azt mondják, hogy keresztények, és az életükön nem azt látom, hogy úgy élnének, mint a mesterük, akit elvileg ők követnek. Én is elgondolkoztam rajta, hogy valóban egy nem hívő testvérem, ha látja az életemet, vajon mit mondana? Ez tényleg krisztusi? Ez tényleg igaz keresztény? Szavában, cselekedeteiben, viselkedésében, életében. Mert minél több igaz keresztényt látnak a testvéreink, annál könnyebben és hamarabb fogják azt mondani, igen, én is szeretnék úgy élni, ahogy ők. Jézus mondta, arról ismerjenek fel benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Meg tudjuk ezt mutatni a világnak. Tudunk élő tanúságot tenni a hitünkről, nem csak szavakban, hanem valóságos tettekben is. Így végén, zárásként még egy ilyen kis szembeállásra hívnám fel a figyelmet, amit nem hívő testvéreimtől néha megkapok, mert mindig szoktam mondani, ugye, hogy hát van egy hitünk, ami szerint élünk, mi azt mondjuk, hogy egy igazság létezik, mert Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és mi azt kimerjük mondani, hogy nincs több igazság, csak Jézusnak az igazsága. És erre mindig hoznak egy példát, hogy biztos, hogy lehet az interneten látták, én is láttam már azt a képet, ahol két ember áll szemben egymással, és közéjük le van rajzolva egy szám. Az egyik azt mondja, hogy ez egy 9-es. A másik azt mondja, nem, ez egy 6-os. De ez egy 9-es. Mondom, hogy ez egy 6-os. Hát, ugye az egyik erről nézi, a másik végéről nézi. Tényleg úgy látják, és úgy néz ki, mintha mind a kettőnek igaza lenne. És mondják is, hogy látja, atya, nem kell erőltetni ezt a kereszténységet. Lehet attól még szépen élni az életet. Vannak még olyan más, szép és érdekes, meg jó filozófiák, meg más egyéb vallások, hogy nyugodtan követhetjük azokat is, nem? Hát mindenben van egy kis igazság. Lehet, hogy mindenkinek igaza van. Ez olyan szépen hangzik, olyan kirekesztő, amikor maguk azt mondják, hogy csak egy igazság létezik. A tolerancia jegyében, ugye, hát nem szabad ilyeneket mondani, hogy csak egy igazság létezik. És mondom, de egy igazság létezik. De atya, itt van ez a szép példa, amit mondtam magának. Nem lehet eldönteni, látja, hogy most az 9-es vagy 6-os. Hát, mind a kettőnek igaza van. Mondom, de figyeljen, kedves uram, én mondok magának, megmondom a kulcsot, ami megadja a választ, hogy az a 9-es vagy 6-os. Na, atya, mondja. Meg kell keresni azt, aki azt a számot felrajzolta. Ő tudja, hogy mit akart rajzolni. Nem kell ezen veszekedni, hogy 9-es vagy 6-os. Menjenek és keressék meg, ki rajzolta fel. És ő majd elmondja, hogy mit akart felrajzolni. 9-est vagy 6-ost? Ő a rajzoló, ő alkotta. Ő tudja a választ. Ó, tényleg. Lehet, hogy az életet is így kellene élni. Ezt a teremtett világot. Mindenféle hibbant ideológiák, meg mindenféle káros filozófiát, meg akármicsodákat követve, amelyek zsákutcába vezetnek, vagy éppen sehová, ilyen butaságot követve, az egy igaz igazságot keresve, azt kellene megkérdezni róla, aki ezt a világot teremtette és alkotta. Istenhez kellene odafordulni, visszafordulni. És ő elmondta, ő nem rejtette véka alá, ő megosztotta velünk, ott a Szentírás, elküldte a fiát, majd a héten még valószínűleg lesz erről szó. Az ige testé lett, tanított, példát adott, ismerjük. Ha ezt követjük, akkor hiszem azt, hogy egy sokkal szebb világban tudunk már majd itt a Földön is élni, és hogyha ez a földi életünk véget ér, akkor hiszek abban, hogy valóban egy csodálatos mennyei haza vár bennünket. Jézus ezt kérdezte Mártától, hiszed-e? Nem azt kérdezte, hogy érted-e, felfogtad-e, hogyan lehetne ezt ember észre fölfogni. Csak ennyit kér, ennyit kérdez, hiszed-e? Kedves testvérek, imádkozzunk a mai alkalommal és életünk minden napján, hogy ebben a hitünkben szüntelenül tudjunk növekedni. Amen.
Énekléssel válaszoljunk a hallottakra. A 264. református ének 4. és 5. verseit énekeljük. 264. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük. Ami Urunk kérdésére hiszed-e ezt? Jöjjetek és fennállva válaszoljunk a niceai hitvallás elmondásával. Hiszünk egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött fiában, aki az Atyától minden időknek előtte született, a világosságtól való világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával, és aki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből, és megtestesült a Szentlélektől, és Szűz Máriától, és emberré lett.
aki keresztre feszítetett mi érettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és újból eljön dicsőséggel ítélni élőket és holtakat. És az ő országának nem lesz vége, és a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki a proféták által szólott. Hiszünk egy szent, egyetemes és apostoli egyházban, egy keresztséget vallunk a bűnök bocsánatára, várjuk a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Közben járó imádságot mondunk, és kérem a kedves gyülekezetet, hogyha megállok, akkor együtt mondjuk: segíts hitetlenségünkön. Urunk Istenünk, minden dolog a semmiből lett, és létük a semmibe térne vissza, ha minden dolgok szerzője nem tartaná őket kormányzó kezével. Életadó Istenünk, az egész teremtettséget kezedből fogadjuk el, gondviselésed ajándékaként. Taníts minket, hogy gondosan és igazságosan bánjunk teremtett világoddal. Segíts hitetlenségünkön. Szerető Istenünk, viszályoktól és konfliktusoktól sújtott világunkban árazd ránk bőségesen a remény ajándékát. Adj erőt fásult, megosztottságtól szenvedő népednek. Segíts hitetlenségünkön. Kegyelmes Istenünk, bocsásd meg az alkalmakat, amikor kudarcot vallottunk, mint keresztény közösség. Vonj bennünket az egy közös hitben közelebb magadhoz, hogy tanúid lehessünk a világban. Segíts hitetlenségünkön. Mennyei vigasztalunk, add, hogy jobban bízzunk a te bölcsességed ajándékában, mint saját okosságunkban. Segíts hitetlenségünkön. Irgalmas Urunk, vezess a közös cselekvés útján, hogy világosságodat és szabadságodat terjeszthessük ott, ahol sötétség és elnyomás, szenvedés és igazságtalanság van. Segíts hitetlenségünkön. Mint Jézus Krisztusnak a testvérei, mondjuk el együtt a tőle tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és záró énekünket énekeljük, a 126. római katolikus énekünket. Ennek az éneknek 4., 5. és 6. versei, tehát a 126. római katolikus énekünknek 4., 5. és 6. verse. Álljunk föl és záró imádságunkat mondjuk el. Istenünk, Atyánk, fogadd dicséretünk és hálánk mindazért, ami már most egyesíti a keresztényeket az Úr Jézus Krisztus megvallásában és a róla való tanúságtételben. Hozd el mielőbb az időt, amikor akaratod szerint Minden egyház abban az egy közösségben ismeri el egymást, amelyért fiad könyörgött hozzád a Szentlélek ereje által. Hallgass meg kérésünket, aki élsz és uralkodsz most és mindörökké.
Amen.
Szeretettel kérem Vizi János és Demkó Balázs lelkipásztor testvéreimet, hogy mondjunk együtt áldást itt az úrasztalon.
Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Az Úr áldása rejátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké.
Amen.
Istennek népe, szent gyülekezet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet te néked. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszönöm Vizi János rektor úrnak az ige szolgálatát, és a paptestvéreknek pedig azt, hogy segítettek a liturgia tartásában, végzésében. Nagy öröm, hogy együtt lehetünk, és arra kérem a testvéreket, hogy ne menjenek el, hiszen a gyülekezetünk tagjai egy kis szerény, szeretett vendégséggel készültek arra, hogy megvendégeljük a vendégeket. Nincs nagy helyünk, de sok jó ember elfér kis helyen. A Mélius terem, a templom mögötti terem fűtve van, úgyhogy egy kicsikét átmegyünk és megmelegszünk ott egy kis tejára, süteményre. Szeretettel hívogatom a kedves testvéreket. Holnap a Ciszter templomba megyünk, és hát bocsánat, hogy éppen magamat kell hirdetnem, de én fogok ott szolgálni, ha Isten megtartja az életemet holnapig, és oda hívogatjuk a kedves testvéreket, jöjjenek, várjuk szeretettel a folytatásra a kedves testvéreket. Mielőtt fölállnánk és átmennénk a Mélius terembe, szeretném elmondani a gyülekezetnek azt, hogy jeles nap a mai. Ugyanis főgondnok urunk, dr. Peterdi Béla gondnok úr 81 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot.